Halló, itt Rádió Budapest 3. A megbilincselt Tisza. Dr. Gál Zoltán írását Léman Mátyás olvassa fel.
Szántás csíkok tarka foltjai közt alig felismerhető kis folyómeder ballag a Tisza felé. A Tere. Kanyargó futását hűségesen kíséri egy kis gyalogösvény. Ott születtek mind a ketten Hódmezővásárhely délnyugati határának valamelyik eldugott szögletében. Elhaladnak egy-két gémeskút és néhány tanyai gazdasági épület előtt, azután beleütköznek a tiszai védőgát hatalmas építményébe. A töltés túlsó oldalán ismét egymásra találnak, s együtt lépkednek tovább útjuk végcélja a Tisza felé. Itt a töltésen belül új, eddig soha nem látott kép fogadja őket. Eltűnnek a szántóföldek, helyüket zsombékos, vizenyős réteg foglalják el. Az apró fehér tanyai házak helyett pedig mindenfelől árnyas ligetek sötét foltjai integetnek. Mintha idegen világba tévedtek volna. Föltevésükben nem is csalódtak, mert valóban két ellentétes világot választ el egymásról a tiszai töltés. A túlsó oldalon már az ember az úr. A töltésen belül lévő területeknek ellenben még most is egyedüli ura és parancsolója a Tisza. Kis folyómeder és az ösvény ugyanis a töltés óta már a tiszai árterületen folytatja útját. Ez a körülmény nagy változást jelent mindkettőjük életében, mégpedig homlok egyenest az ellenkezőt. Mert a Tere itt a töltésnél lépett idegen földről hazaira, az örmény ellenben megfordítva. Ott, ahol az ember volt az úr, a legmostoább körülmények között engedte életét a kis folyómeder. Tudomás sem vettek róla az emberek, medrét évenként felszántották, ennek következtében egyre elmosódottabb lett, a végén már felismerhetetlenné tették. Nem kímélik ma sem, talán haragszanak rá, talán a múlt idők visszajáró kísértetének tartják, és ezért akarják elpusztítani a föld színéről. Ez rövidesen sikerülni is fog nekik, mert néhány évtized alatt a kis medernek utolsó nyomait is el fogja tüntetni az ekevas. A töltés túlsó oldalán azonban egyszer megváltozik a helyzet. Füzesek díszkísérete csatlakozik hozzá, sőt, megjelenik legalábbis az esős évszakban az árok fenekén az annyira nélkülözött, sóvárgott éltető elem is, a víz. Ezzel egy időben azonban a kisösvény élete itt az ártéren észrevehetően megnehezül. Talaja csúszóssá, tapadóssá válik, nem kellemes rajta közlekedni. Nyáron még elviselhető lenne, azonban amikor beköszönt az ősz, nyomban megváltozik az élet az ártéren. A Tisza vízállása hirtelen emelkedni kezd, a felesleges vízmennyiséget pedig birtokába veszi csatlósa a Tere. Az imént még száraz mederben megindul a víz, de nem jut messze, csupán a töltésig. Közben újabb és újabb víztömegek érkeznek a Tisza felől, azonban a töltéssel szemben ezek is tehetetlennek bizonyulnak. Az első kudarc felbőszíti a Tiszát. Vízállása fenyegetően emelkedik, kilép a medréből, és csatlósa támogatására siet. Hirtelen elborítja az egész árteret, és a következő pillanatban dühött erővel döngetni kezdi az árvízgátakat. Támadása félelmes erejű. Az ember azonban résen áll, és ha azt látja, hogy a víz már a gátak koronáját is át akarja lépni, villám gyorsan nyúlgátakat épít a töltés tetejére, és ezeknek segítségével megállást parancsol a megvadult haboknak. A folyó ilyenkor rendszerint kénytelen belátni kudarcát, mivel nagyobb erőt már úgysem tud kifejteni, beszünteti a támadást, és hónapok óta tartó viaskodás után megszégyenülten ballag vissza elhagyott medrébe. Visszarendeli fegyvertársait is. Ilyenkor a Tere szétcsendesen összegyűjti a barci réten szétszórtan csillogó tócsák vizeit, és visszavezeti őket a Tiszába. Azután gyűlölettel tekint az ismét felszabadult ösvény felé, melynek vizenyős, süppedős talaján éppen most jelenik meg minden baj okozója, az ember. Mert az ismét szárazzá változott vízmeder jól tudja, más világ járt ezen a vidéken, mielőtt az ember átlépte volna a vizek birodalmának határait. Akkor a Tere még virágkorát élte, abban az időben még erős volt, akkor még használni tudott urának, a Tiszának is. Annak idején sohasem volt száraz a medre. Össze kelet felé a végtelenben nyúló tiszai ártérre vitte gazdája felesleges víztömegeit, nyár elején pedig az ártér magasabb részeinek vizét visszaszállította a Tiszába. Akkor még az ő gazdája volt az úr az egész határban. neki engedelmeskedett a végtelen rónaságon széjjel hintett tavak, mocsarak, zsombékok és nádasok megszámlálhatatlan sokasága. A szerencsétlenség akkor kezdődött, amikor megjelent ezen a tájon az ember. Félénken óvatosan lépte át a Tisza birodalmának határait, és szerényen meghúzódott az árvízmentes magaslatokon. A Tisza nagy lelkűen gondoskodott róla, talán azért, mert azt hitte, hogy alattvalóinak számát növeli, hogy a vízimadarak milliói és a mocsárvilág többi lakója mellett az ember is alázatos szolgálójává szegődik. Nyilván ezért kínálta fel neki a felmérhetetlen mennyiségű hallal, vízimadarak ízletes húsával, tengernyi tojásával és más alkalmas táplálékkal megrakott élelemraktárait is. Az ember még házi állatokat is hozott magával. Ezekről is gondoskodott a folyó. Víz járt, a kövér legelőit rendelkezésükre bocsátotta. Bár ne tette volna. Ma már tudja, hogy helytelenül cselekedett. Akkor azonban még nem sejtette, hogy az ember halálos veszedelmet zúdíthat nyakába. Hiszen ebben az időben még rabszolgájának tekintett az embert. Kénye kedve szerint rendelkezett vele, néha pedig csapadékosabb esztendőben, hogy hatalmát is éreztesse. Az árvízmentesnek itt magaslatok némelyikét elborította hullámaival. Ilyenkor az ember nem ellenkezett. Tovább ment némán, szótlanul. Jól tudta, hogy ebben a vízi országban egyetlen parancsoló akarat van, a Tiszáé. Lassanként az ember megváltozott. Sokasodni kezdett, ezzel arányosan pedig nőtt a bátorsága. Állandó házakat épített a magaslatokra, és kezdetleges földhányásokat hordott össze falvai védelmére. Ekkor húzott először újat a folyóval. Nem akarta többé a víz korlátlan uralmát elismerni. Az erejében elbizakodott folyó azonban tudomást sem vett az ember első próbálkozásairól. Néha, haragos kedvében nekirontott ugyan az embernek, ilyenkor a kis földhányások, valamint az ember házikói kártyavárként omlottak össze mindent elsöprő erejű támadó hullámok hatása alatt. Ezektől ugyan nincs mit tartani, gondolhatta ilyenkor magában, és megint nem törődött hosszú ideig az emberekkel. Ma már belátja, hogy ez volt a legnagyobb könnyelműség. Mert az ember közben egyre szaporodott, és évről évre otthonosabban érezte magát a vizek birodalmában. Különösen az árvíz járt a földek határvidékét lepte el. A Tere útján értesült a folyó arról, hogy a vízi birodalom határán őrtálló hótó partjain újabb és újabb embercsoportok ütöttek tanyát. Azt is megtudta, hogy a településeket hódmezővásárhelynek nevezték el. A folyó ezzel sem törődött, sőt, azt is elnézte, hogy a terén keresztül hajókat járassanak a hódtó partjára épített kikötőikhez. Mire észbe kapott, már késő volt. Egyszerre azt vette észre, hogy a megsokasodott embertömeg már olyan gátakat tud építeni, amelyek eredményesen veszik fel a harcot a támadásra küldött hullámseregeivel szemben. Kellemetlen meglepetés volt, de a folyó szempontjából veszélytelen. Legyen a falu az övék, de a végtelen határ mégis az enyém marad. Néhány jelentéktelen pont elvesztéséről lehet szó csupán, gondolhatta nyilván a folyó. Pedig ebben az esetben is tévedett, mert a sikerektől neki bátorodott ember most már nem elégedett meg a házai védelmével. Meg akarta földjeit is szabadítani az évenként megújuló pusztító árvizektől. Nagy feladat volt. Szinte keresztül vihetetlennek látszott, de az ember megkísérelte. A folyó sohasem fogja elfelejteni. Ezelőtt mintegy 100 esztendővel 2 névvel is megismerkedett egyszerre. Széchenyi István grófé volt az egyik, Vásárhelyi Pál mérnöki a másik. Azt is meghallotta, hogy ez a 2 vakmerő magyar megüzente neki a háborút. Nem hitte, nem tudta elhinni, hogy az ő mindent elsöprő erejével szembe merne szállni az ember. Természetesen ma már belátja tévedését. Akkor még nem tudta, hogy 2 szellem óriással került szembe. Nem tudta, hogy Vásárhelyi Pál Széchenyi István gróf kezdeményezésére előzőleg a legapróbb részletekig kikémlelte a folyó természetét. Nem tudta, hogy ez a lángeszű magyar mérnök a folyószabályozásnak olyan megdönthetetlen törvényeit állapította meg, melyek előtt az egész világ szakemberei hódolattal hajoltak meg. Nem tudta azt sem, hogy a folyó mentén letelepedett magyarság izmaiban olyan erő feszül, mely ezt a hihetetlennek látszó munkát végre is tudja hajtani. Megkezdődött a harc. Ezer és ezer munkáskéz dolgozott, ezer és ezer talicska nyikorgott a folyópartján. Az ember lankadatlan buzgalommal kovácsolta a bilincseket a folyó számára. Építeni kezdte az árvízgátakat. Először a folyó csatlósai, a Tere és a társai jelezték a fenyegető veszedelmet. Több ezer kilométer hosszú töltésről beszéltek. A folyó nyugodtan szemlélte a munkát, rendületlenül bízott a maga erejében. Csak akkor döbbent meg, amikor egy bánatos őszi hajnalon a Tere azt jelentette, hogy nem képes többé feladatát teljesíteni. Nem tudja a gondjaira bízott víztömeget tovább szállítani a hótó felé. Hatalmas töltés állta el az útját. Megdöbbenése azonban rövid ideig tartott, mert a kedvezőtlen hírek után csak hamar újabbak érkeztek. Az emberek a folyószabályozás kérdésében nem tudtak megegyezni. Vásárhelyi Pál tervei helyett egy idegen, Paleokápa Péter nevezetű mérnök terveit fogadták el. Egy olyan mérnökét, aki nem tudta kilesni a folyó titkait. Vásárhelyi, miután terveinek összeámulását látta, kétségbe esetten felkiáltott. Tönkreteszitek a Tiszát! Azután lefordult a székéről, vége volt örökre. A folyó e-hírek hatása alatt bizonyosodott meg arról, hogy a partnyai nyüzsgő embercsoport munkája nem lesz eredményes. Nyugodtan végig tekintett a helytelenül vezetett hatalmas töltések fölött, azután ő is munkához látott. Évenként megújuló áradásai által hozott iszap mennyiségét, ugyanis gondosan széjjel teregette az árvízgátak közötti térségen. Tudta jól, hogy az évszázadok lankadatlan munkájával sikerülni fog alaposan feltölteni a szűkre szabott birodalmának területeit. Azután pedig az egyre vastagodó iszap takaró tetejéről könnyű lesz adandó alkalommal áttörni a gátakat. Ha pedig ez sikerül, akkor irgalmatlan bosszút fog állni a megfékezéséért fáradozó embereken. A tiszamenti lakosság figyelmét azonban nem kerülték el a fenyegető veszedelem első jelei. Tudták, hogy ez az alattomosan gyarapodó iszaprétek halálos veszedelmet jelent a folyó mentén letelepedett magyarság számára, hiszen néhány évtized múlva az lesz a helyzet, hogy az áradó folyó hullámai magasabb szinten fognak hömpölyögni az árvízmentesített területnél. Kétségbe estek. A Tisza alattomos tervével szemben tehetetlennek érezték magukat. Mi lesz, ha a folyó egyszer áttöri a gátat? Órák alatt el fogja pusztítani mindazt, amiért ők évszázadokon át annyit fáradoztak. Jól tudták, hogy a folyót, ha egyszer feliszapolt medréből el fog szabadulni, emberi erő oda a magasba visszaterelni sohasem tudja. Ebben a pillanatban az emberek lelkét valami marcangoló önvád ragadta meg, és fülükbe csengtek a Tisza legnagyobb ismerőjének, Vásárhelyi Pálnak utolsó szavai. Tönkreteszitek a Tiszát. Vásárhelyinek pedig igaza volt. Belátták végre, hogy a tengernyi áldozatok árán is, de mindenképpen szabadulni kell a halálos veszedelemtől. Elővették tehát a nagy halott terveit, és azoknak bölcs útmutatása szerint ismét neki gyűrköztek a kemény munkának. Most már teljesen tisztában voltak a teendőikkel. Tudták, hogy az átvágások számát szaporítani kell, és közelebb kell hozni egymáshoz a tiszamenti árvízgátakat, hogy a folyó esését növelve ne adjanak többi alkalmat a feliszapolódásra. Mindenek előtt a hatalmas kanyarulatokat vagdosták le a folyó testéről. Eddig a Tisza mosolyogva nézte, hogy az emberek Hódmezővásárhely felé igyekvő hajói mennyi időt vesztegetnek el, amíg a Tere torkolata közelében lévő hatalmas atkai kanyarulaton keresztül vergődnek. Most egyszerre átvágták a kanyart, rendkívüli módon megrövidítve ezzel a hajók útvonalát. Végeredményben a folyó 1214 kilométeres hosszát 761 kilométerre rövidítették meg. A folyó eredeti hosszúságának tehát több mint egyharmadát leoperálták a folyó testéről. Ott hevernek ezek a levagdalt testrészek a kiegyenesített folyó partjain. Nem szűnt meg bennük nyomban az élet, évekkel lettek hozzá, míg a folyó végleg lemondott természetes kanyarulatairól, és kénytelen kelletlen átballagott a mesterséges átvágásokon. Azóta megszégyenülten sombolyog lefelé, és hosszasan nézi az átvágások két oldalán őrködő új börtönőreit. A vásárhelyi tervei szerint közelebb helyezett árvízgátakat. Megszűnt a feliszapolódás. Ezzel együtt szétfoszlottak a folyó déli bábos reményei is. Kénytelen volt tehát beletörődni a megváltoztathatatlanba. Ma már biztosabban, hogy soha többé nem lehet szabadon kalandozni az alföldi Rónán, nem lehet többé víz alá borítani az egész tiszamenti síkságot. Egyébként a börtön falain kívül történő eseményekről a szabályozás óta alig tud valamit. Csupán régi fegyvertársai, a kiszáradt medrű tere és a többiek hoznak kírt egykori birodalmáról. Elmesélik, hogy a hajdani mocsarak, nádasok, tavak és vízben gazdag rónasságok helyén a győztes ember kaszáinak éles villanása alatt omlik az acélos búza. Elmondják, hogy az alattomos nádi farkas helyét közönséges mezei nyulak foglalták el, hogy a szertöröppent vízi madarak elhagyott anyái fele a pacsirt az engi győztes énekét. Elmesélik, hogy ott, a töltés túlsó oldalán minden megváltozott, és a letűnt világ boldog napjaira ma már csupán az ő szárazon maradt, összezsugorodott, alig-alig felismerhető, szeszélyesen kanyargó medrük emlékeztet.
Halló, itt Rádió Budapest 3. Elhangzott a megbilincselt Tisza. Dr. Gál Zoltán írását Lehmann Mátyás olvasta fel. Rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.